Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast Csekovszky Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Volt már olyan élményed, hogy valaki mondott neked valami rosszindulatú, szúrós megjegyzést, és még ha úgy is érezted, hogy nincs igaza, akkor is benned maradt a tüske, és órákra vagy akár napokra elrontotta a kedvedet? Vagy előfordult, hogy 10 jó dolgot mondott rólad valaki, és egy negatívumot, de valamiért igazából csak a negatívat jegyezted meg? Esetleg volt már, hogy azért nem tettél meg valamit, mert féltél, hogy mások mit fognak szólni? Mondjuk nem vállaltál be egy érdekesnek tűnő feladatot, vagy nem tetted fel a kezedet egy előadáson, amikor nem értettél valamit, vagy nem jelentkeztél egy álláshirdetésre, mert féltél, hogy nevetségesnek fogsz tűnni, vagy butának, vagy hogy mások megítélnek. Másként mondva, milyen gyakran tart vissza a kritikától való félelem attól, amire vágysz? A pszichológusi munkámban azt látom, hogy az ítélkezéstől való félelem zsigeri szinten hat ránk, és nagyon sokféle helyzetet megnehezít. Kezdve onnan, hogy nem használod ki a lehetőségeidet, például a munkahelyeden, azon keresztül, hogy nem mered megmutatni a kreatív, alkotó oldaladat, egészen odáig, hogy például egy új párkapcsolatban nem vállalod fel teljesen önmagadat, mert attól tartasz, hogy nem fogsz tetszeni. De még ha ezek a helyzetek nem is jellemzők rád, a kritika lehet, hogy mégis érzékenyen érint, mint ahogy a legtöbb embert. Amikor megszólnak, bírálnak, vagy esetleg rosszindulatúan piszkálnak, még annak is rosszul eshet és elronthatja a kedvét, aki általában elég magabiztos. A kritika szó a művészet világában egyszerűen véleményt jelent. Mondjuk egy filmnek, egy könyvnek, egy műalkotásnak a szubjektív értékelését, amiben jó és rossz egyaránt szerepelhet. Amikor azonban valakit kritizálnak, vagyis amikor az igét használjuk, akkor már bírálatot, kellemetlenkedést és a hibák kiemelését értjük alatta. Amikor pedig kiemelik a hibáinkat, az bizony fájdalmas tud lenni, rosszul esik, felidézi az iskolai, vagy éppen van akiben az otthoni, gyerekkori rossz élményeket, megszégyenítést, és azért mondom, hogy zsigeri szinten hat. Tulajdonképpen megbolygatja a gyerekkori nem vagyok elég jó érzésünket, és előhozza mindazt a nehéz érzést, ami ehhez kapcsolódik. Hogyan reagálj, amikor ilyen kritika ér? Hogyan dolgozhatod fel, ha bántanak? És hogyan teheted helyre magadat lelkileg, ha ellenségességet vagy piszkálódást tapasztalsz, vagy csak egy megjegyzés kibillentett az egyensúlyodból, és szeretnél visszatalálni? Milyen kritikák léteznek? Van-e jó kritika, építő kritika, vagy minden kritika csak árt a másiknak? És hogyan fogalmazhatod te meg úgy a véleményedet, hogyha nem is pozitív, de anélkül, hogy megbántanád a másikat. Ezekről osztok meg néhány gondolatot a mai adásban. Vágjunk is bele! Először is, mi a kritika? Hajlamosak vagyunk alapból úgy tekinteni mindenre, amit rólunk mondanak, mint egy igazságra, közben pedig a kritika alapvetően egy vélemény, vagyis valakinek a szubjektív meglátása rólad vagy a teljesítményedről. Valahol azt a hasonlatot hallottam, ami nagyon tetszett, hogy a kritika olyan, mint egy levél, amit bedobnak a postaládádba. Hát nem tudom, hogy nálad hogy van ez. Az én postaládámba a különféle számlák és értesítők mellett egy csomó szemét is érkezik. Olyan reklámok, amikre nem vagyok kíváncsi, hihetetlen ajánlatok, amik nyilvánvalóan nem olyan kihagyhatatlanok, mint amilyennek mondják magukat, és néha-néha elvétve egy-egy érdekesebb dolog. Vagy egy másik példa, az e-mailes levelezőm, ahova ömlesztve kapom a fontos és érdekes dolgokat, mondjuk olyan blogoktól származó cikkeket, vagy olyan újságoktól, amiket követek, vagy esetleg e-maileket egy rég nem látott volt klienstől, ismerőstől, és ez keveredik a kéretlen spam üzenetekkel. Ezeknek egy részét a spam szűrőm persze el is rejti előlem, de néha egy-egy átcsúszik a rostán, ilyenkor pedig hamar a kukában landol, gyakorlatilag amint a szemem elé kerül. A kritika is egy ilyen levél, amiről az első dolgunk eldönteni, hogy ez most melyik kupacba megy. Azzal a különbséggel, hogy első körben az érzelmeinkre hat. Ezért nem csak a logikai szűrőnkön megy át, hanem először az érzelmi zsigeri reakciónkon. Tehát kezdődik egy rúgással, egy szúrással, valami fájdalommal, kiben milyen érzést vált ki, de mindenképpen negatív. Nem tudok elképzelni olyan embert, akiről tényleg érintetlenül leperegne a kritika, persze, mint mindent, ezt is lehet tanulni, szokni, és egyre védettebbek leszünk, de szerintem valamennyire mindenkit megérint. Az első dolgot tehát még a besorolás előtt, hogy ugye átfut rajtad ez az első érzelmi reakció, amit konstatálhatsz, hogy mondjuk ez rosszul esik, erre nem számítottam, váratlanul ért. Megint mondok egy példát, ami velem esett meg nem is olyan régen. Az egyik videóm alá érkezett egy teljesen troll rosszindulatú komment, amiben a természetesen névtelen, arctalan illető mindenféle személyes megjegyzésekkel illetett, mint például, hogy pont olyan fejem van, mint egy pszichológusnak, bármit is jelentsen ez, meg hogy valójában mindent önzésből csinálok, és hogy senkinek sem segítek az adásaimmal. Hát most így utólag visszagondolva, meg főleg felidézve a tartalmát ennek a kommentnek, jóformán majdnem nehéz is megmagyaráznom, hogy ez miért esett nekem rosszul, és pedig első olvasáskor rosszul esett. Ugyanis mi történik ilyenkor? Szerintem mindenki, aki önkritikára képes, elsőként arra gondol, hogy az illetőnek esetleg igaza van, hogy tényleg ennyire rossz lennék, hogy valamit elrontottam. Főleg, hogyha esetleg eleve egy erős, belső kritikussal rendelkező egyén vagy, és ennek a belső kritikusnak szokása, hogy egyébként is folyton bírálja, amit csinálsz, folyton beléd köt, na hát az ilyenkor röhög a markába, hogy na ugye megmondtam, hogy le fogsz bukni, hogy milyen béna vagy. Ez tehát az első érzelmi reakció, és ezért nem érdemes csípőből reagálni a kritikára, mert akkor csak érzelemből válaszolsz, ami ritkán építő, vagy akár később még úgy is érezheted, hogy nem így kellett volna, kicsit kibújtál magadból, és túlreagáltad a dolgokat. Tehát érdemes lehet várni egy fél órát, mielőtt bármit is csinálsz, vagy mondasz. Ezután közvetlenül viszont érdemes átfuttatnod a logikai szűrődön a kritikát. Én három csoportba tudnám őket osztani. Az első a negatív, rosszindulatú és teljesen oda nem illő kritika, aminek semmilyen valóság alapja nincs. Ennek sajnos az online, arctalan közösségi felületek egyébként nagyon jó táptalajul szolgálnak. A második a kéretlen, rosszul megfogalmazott, de részben jogos kritika, aminek van valami valóság alapja. A harmadik csoportba pedig a jóindulatú, kulturáltan megfogalmazott és építő kritika tartozik. Na és akkor, mit is csináljunk ezekkel, miután beraktuk őket egyik vagy másik csoportba? Az első csoport, a rosszindulatú és irreleváns kritika, az részemről a szemét kategóriával egyenlő, és ennek megfelelően is kezelem. Ezzel éppen úgy nem érdemes foglalkozni, mint a postaládádba érkező levélszeméttel, azzal sem vacakolsz, hanem egyenesen megy vagy a szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy a kukába. Főleg, ha mondjuk tartalomkészítő vagy, mint én, és tulajdonképpen minden, amit létrehozol, a tiéd, a te házad, a te szellemi tulajdonod, akkor ott összeszeded és kidobálod a szemetet, ahogy a kertedben is tennéd a szeméttel, amit ugye odahordott a szél, vagy valahogy bekerült az udvarodba. Aki így kritizál, tehát ilyen oda nem illő, gonosz, irreleváns módon, az egyébként általában elbújik, arctalan, és tulajdonképpen tényleg csak sajnálni lehet, hogy annyi ideje van, és hogy erre fordítja. A második csoporttal már lehet egy kicsit többet foglalkozni. Ugye ez volt az a kategória, amikor kéretlenül kapsz egy olyan negatív véleményt, amiben van vagy lehet igazság. Miután lehántottad róla a bántó részt, mondjuk a rossz indulatot, és úgy találod a tartalmat, hogy van benne ráció, akkor érdemes lehet megvizsgálni, hogy mit érintett meg benned ez a vélemény. Még egyszer kihangsúlyozom, mert szerintem ez nagyon fontos, bármilyen kritikáról legyen szó, hogy ez valakinek a véleménye, és nem a teljes igazság, amit ilyenkor kapunk. Lehet például, hogy olyas valamit érint meg bennem egy kritika, amivel kapcsolatban nekem magamnak egyébként is van egy érzékenységem. Ha mondjuk valaki a fejemet, a külsőmet kritizálja, mint az előbbi példa, akkor mivel alapvetően nekem nincs különösen nagyobb bajom a fejemmel, meg ez különben sem olyasmi, amin lehetne változtatni, ez nem fog annyira megérinteni, mint ha mondjuk valaki azt mondaná, hogy nem elég érdekesek az adásaim, szakmailag nincsen megalapozva, mert ezek állandó aggályaim, hogy szakmailag is rendben legyen, amit mondok, hogyan tegyek érdekessé egy műsort, amiben egyedül beszélek, stb. Stb. Egyébként eddig még nem érkezett ilyen visszajelzés, lehet, hogy majd most fog, mindegy, csak példaként mondom, hogy tehát ez egy olyan téma, ami engem személy szerint érzékenyebben fog érinteni, mint a külsőmre tett megjegyzések. Tehát szerintem fontos lépés megvizsgálni a kritika jogosságát, és ennek megfelelően eldönteni, hogy akarok-e én ezen változtatni. Főleg akkor, ha mondjuk több embertől hallod ugyanazt a kritikát, akkor érdemes magadat is megvizsgálni, de még mindig dönthetsz úgy, hogy nem változtatsz. Tehát ezen a ponton még mindig eldöntheted, hogy fogsz-e ezzel kapcsolatban cselekedni, vagy sem. Ha pedig teszel valamit, hogy fejlődj, hogy jobb legyél abban, amit kritizált valaki, akkor akár úgy is tekinthetsz rá, hogy ez a kritika, még ha nem is a legügyesebben volt megfogalmazva, nem sokat ártott neked, de tulajdonképpen segít, hogy meglásd, hogy miben fejlődsz, hogyha akarsz, és fontosnak érzed ezt a témát. És ha úgy döntesz, hogy válaszolsz a kritizáló személynek, annak ellenére, hogy esetleg nem a megfelelő hangnemben szólt hozzád, akkor jogodban áll ezt is elmondani. Vagy akár vissza is kérdezhetsz, hogy mire alapozza a megfigyelését, vagy hogy ő hogyan csinálná. Azt is érdemes szerintem észben tartani, hogy nem lehetsz mindenben tökéletes, nem fogsz mindenkinek megfelelni, és nem is érdemes erre törekedni, mert csak magadnak ártasz vele. Mindig lesz olyan, ami nem tetszik valakinek, és erre a legjobb példa a művészetek, mondjuk a zene. Én nagyon sokféle stílust szeretek, mondjuk mostanában sokat hallgatok például Pink Floydot. De 20 éve még én magam sem szerettem, és van, aki ma sem bírja őket meghallgatni, pedig a könnyű zene tényleg egyik legendájáról van szó, fantasztikus, nagy tudású zenészeknek a teljesen egyedi zenéje. Tehát ízlés kérdése. Hogy minden, amit én is csinálok, vagy bárki más, ugyanígy ízlés kérdése, lesz, akinek tetszik, lesz, akinek nem. Vélemény. Még egy dolog a kritikával kapcsolatban, amit tarts észben, amikor a partvonalról kritizálnak és rosszul esik neked, hogy csinálni nehéz, kritizálni könnyű. Ezt üzenem mindazoknak, akik kiállnak a világ elé, akár a munkájukkal, akár a művészetükkel, hogy a nehéz munkát ti végzitek. Persze, hogy lesznek kritikusok, hiszen ez a legkönnyebb dolog a világon, odadobni a véleményemet, amikor valaki valamit megcsinált. Azt is lehet borítékolni egyébként, hogy amikor valami újat csinálsz, akkor biztosra veheted, hogy kritika fog érni, minél újabb, annál több és annál biztosabb, hogy lesznek ellenhangok. A nagy tudósok, vagy a nagyon újító művészek egyébként, akik szembe mentek az árral, mindig nagy falakba ütköztek. Gondoljunk csak például akár Galileire, akit a 17. században elítéltek, azért, mert azt állította, hogy a Föld kering a nap körül, és nem fordítva. Ma már ugye megmosolyogtató egyáltalán ennek az ellentétét feltételezni is. Vagy hogy ne menjünk ennyire messzire, gondolhatunk például Semmelweis Ignácra is, akit az orvosi szakma kiközösített és nevetség tárgyaként kezelt, amiért azt mondta, hogy az orvosoknak boncolás után és műtét előtt fertőtleníteni kell a kezüket, hogy ne öljék meg a pácienseiket. Ez is ma már evidenciának tűnik, de a maguk korában az ötleteik újdonsága miatt ezek az emberek komoly kritikákat kaptak a saját kollégáiktól is. És ezért mondom, hogy még a legmagasabb helyről érkező kritikát sem érdemes teljes valóságként kezelni. Végül elérkeztünk a harmadik csoporthoz, a jóindulatú és kedvesen kulturáltan megfogalmazott kritikához. Szerintem igenis létezik ilyen, legfeljebb ezt kritika helyett nevezhetnénk építő visszajelzésnek, mert hogy ennek nem önmagában a bírálat a célja általában, hanem éppen hogy a támogatás. Én is szoktam ilyet kapni, a munkámban is, a podcast kapcsán, de a magánéletemben is előfordul, és ennek szerintem megvan a helye és a szerepe, és nem feltétlenül negatív. Mondjuk ilyen lehet az, hogy valaki felhívja a figyelmedet arra, hogy teszem azt csak az elírás vagy a gépelési hiba a leveleidben, és hogy esetleg érdemes lehet átfuttatnod egy helyesírás ellenőrzőn, mielőtt kiküldöd őket. Vagy hogy mondjuk jobb prezentációkat tartanál, hogyha kevesebb szöveget írnál a szlájdokra, vagy amit nekem mondott egy barátom a podcastekkel kapcsolatban, hogy ne vigyem fel a hangsúlyt minden mondat végén, és néha álljak meg a gondolatmenet végén, hogy élvezhetőbb legyen az adás. Ezeknek a tanácsoknak van néhány közös pontja, és ezekre érdemes akkor is odafigyelni, ha te fogalmazol meg kritikát, éppen azért, hogy az is építő és hasznos legyen a másiknak, és ne bántódjon meg rajta, hanem segítsen neki, amit mondasz. Ugyanis merem remélni, hogyha ezt az adást hallgatod, akkor ez a fő szándékod, amikor kritizálsz, és nem a bántás, vagyis esetleg valakinek a megszégyenítése. Először is érdemes jól megválasztani a kritika helyét és idejét. Nem érdemes például olyankor kritizálni valakinek a teljesítményét, amikor egyébként is fel van spanolva, mondjuk rögtön egy prezentáció, egy előadás után, tehát érdemes kivárni a megfelelő pillanatot, és persze azt is, hogy kettesben legyetek, és senki más ne hallja, amiről beszéltek. Aztán az első, amit érdemes ilyenkor csinálni, amikor egy negatív véleményt vagy javítani valót készülsz megfogalmazni, hogy kezd valami pozitívval, hogy a másikat először megerősítsd, hogy nem minden rossz, amit csinált. Például mondhatod, hogy jól felépítetted a prezentációdat, látszott, hogy jól felkészültél, szerintem a következő még jobb lehetne, ha ezt vagy azt csinálnád. Tehát nem csak a rosszat mondjuk, hanem előtte megágyazunk a jóval. Sőt, a végére is lehet egy pozitívumot tartogatni, ezt úgy hívják, hogy szendvics módszer, amikor mondok egy-két jó dolgot, egy kevésbé jót, és megint egy-két jóval zárom. Aztán az is fontos, hogy mindig egy konkrét tényezőt emelj ki, egy dolgot, egy tettet, amit lehetne javítani, vagy másként csinálni, és azt is mondd meg, hogy szerinted hogyan. Tehát soha ne egy tulajdonságot, vagy egy képességet kritizálj, hanem egy olyan aspektust, amin lehet javítani, tehát nem egy állandó, stabil dolog. Ezt onnan tudod, hogyha arra gondolsz, hogy mi lenne a megoldás, van-e megoldás. Például arra, hogyha valaki, nem tudom én, racsol, arra kevésbé van megoldás, mint arra, hogy hogyan beszél, hogyan viszi a hangsúlyt. Mondjuk az egy építő megjegyzés, hogyha megállnál a mondat végén, akkor tudnák a hallgatóit, hogy mikor értél el egy gondolatsor végére. Nem biztos, hogy a másik pont azt fogja csinálni, amit mondasz, de tegyél bele annyi erőfeszítést, hogy nem csak odadobsz valamit, aztán kezdjen vele, amit tud, hanem mondd el, hogy te hogy látod, hogyan lehetne javítani. Az utolsó dolog pedig a hangnem, a tónus. Ha kedvesen állsz a másikhoz, és nem ítélkezően, hanem bátorítóan, akkor a kapcsolat is meg fogja hálálni, meg az az ember is, akihez beszélsz. Ebben sokat segít egyébként, ha megpróbálod beleképzelni magadat a másik helyébe, hogy hogyan érezheti magát attól, amit és ahogyan mondasz. Persze az asszertív meg az erőszakmentes kommunikáció jó nagy témák, amikről hosszan lehetne értekezni, de azért remélem, hogy ez a pár gondolat is kinyit néhány ajtót, ami a mai adásba belefért. Végül még egy bónusz tippet hoztam, ami rengeteget segíthet, nem csak akkor, amikor kritika ér, és ettől egy kicsit kibillensz az egyensúlyodból, hanem akkor is, ha éppen te magad bizonytalanodsz el abban, hogy jó-e, amit csinálsz, és emiatt rosszabb a hangulatod, ez pedig az, hogy érdemes valahol eltárolni azokat a pozitív visszajelzéseket is, amiket kapsz. Akár fel lehet írni őket egy füzetbe, vagy be lehet tenni egy mappába, vagy a telefonod jegyzeteibe, hogy legyen egy dicséret gyűjteményed kéznél, amit kinyithatsz, amikor egy nagy kritikát kapsz, és egy kicsit helyreállíthatod a belső egyensúlyodat. Mind a kettő csak vélemény, ugye? De amikor jó véleményeket kapunk, azt könnyen általában így bezsebeljük, esetleg hamar el is felejtjük, pedig legalább annyira értékesek, mint a rosszak. Ha pedig te is szeretnéd megosztani velem a véleményedet az adásról, akkor azt megteheted akár egy értékeléssel, akár a feliratkozásoddal, vagy akár szóban is egy szöveges véleménnyel YouTube-on vagy Apple Podcaston, ott a podcast lejátszódon is megteheted, az adás oldalának a végére görgetve lehet írni véleményt Apple-on, Spotify-on pedig csillagokat hagyhatsz, ezen a névjegy címszó alatt a mások által adott értékelésre, vagy a három pontra kattintva tudod értékelni a műsort. Köszönöm, ha megteszed, én pedig jövő szerdán újra várlak a következő epizóddal. Addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.